Isten igéjét olvasom Márk evangéliumából, a 15. részből, a 20-tól a 39. versig. Miután kigúnyolták, levették róla a bíborruhát, felöltöztették saját ruhájába, és kivitték, hogy megfeszítsék őt. Kényszerítettek egy arra menő embert, Cirénei Simont, Alexander és Rufus apját, aki a mezőről jött, hogy vigye a keresztet. Elvitték őt a Golgota nevű helyre, ami ezt jelenti, koponya hely, és mirhásbort adtak neki, de ő nem fogadta el. Ekkor keresztre feszítették, és megosztoztak a ruháin, sorsot vetve, hogy ki mit kapjon. 9 óra volt, amikor megfeszítették. Felirat is volt a kereszten az ellene emelt vádról, amely így szólt, a zsidók királya. Vele együtt feszítettek keresztre 2 rablót, egyet jobb, egyet pedig bal keze felől. És így teljesedett be az írás, amely ezt mondja, és bűnösök közé számlálták. Az arra járók fejüket csóválva káromolták, és ezt mondták, nosza te, aki lerombolod a templomot, és felépíted 3 nap alatt, ments meg magadat, szállj le a keresztről. Hasonlóan csúfolódtak a főpapok is maguk között az írástudókkal együtt, és így szóltak, másokat megmentett, de magát nem tudja megmenteni. A Krisztus, az Izrael királya szálljon le a keresztről, hogy lássuk és higgyünk. Azok is gyalázták, akik vele együtt voltak megfeszítve. Amikor 12 óra lett, sötétség támadt az egész földön 3 óráig. 3 órakor Jézus hangosan felkiáltott. Eloi, Eloi, lámá sabaktáni, ami azt jelenti, én Istenem, miért hagytál el engem? Néhányan az ott állók közül, akik meghallották, így szóltak. Nézd, Illést hívja. Valaki elfutott, megtöltött egy szivacsot ecettel, nátszára tűzte, inni adott neki, és így szólt. Lássuk csak, eljön-e Illés, hogy levegye. Jézus azonban hangosan felkiáltva kilehelte lelkét. Ekkor a templom kárpitja felülről az aljáig ketté hasadt. Amikor a százados, aki vele szemben állt, látta, hogy így lehelte ki lelkét, ezt mondta. Bizony, ez az ember Isten fia volt.
Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy te eléd jöhetünk most, és neked adhatunk hálát, mint azért, amit az életünkben tettél. Hogy megvallhatjuk, hogy te vagy a mi teremtőnk, a mi alkotónk, aki megformáltál, aki bennünket ismertél és magadénak választottál, még anyánk méhében. Aki az Úr Jézus Krisztusban eljöttél, és szent lelkeddel az ő szabadítását, az ő váltságát, valóságát tetted az életünkben. Köszönjük, hogy így lehetünk itt, mint a te néped, arra, hogy téged dicsőítsünk, téged magasztaljunk, hogy téged emeljünk mindenek felé. Urunk, talán furcsa advent idejében arról hallani, hogy téged megfeszítettek. Miközben készülünk a karácsonyra, és készítjük a szívünket arra, hogy te meglátogattad ezt a világot. Mégis arra emlékeztetsz minket, hogy te azért jöttél el, hogy ennek az útnak a végén a kereszten meghajál értünk. És mindez azért volt, hogy mi új emberként állhassunk a te színed elé. Köszönjük azokat, akik így állnak ma a te színed elé, megvallják, a konfirmációban, a keresztelő kapcsán, hogy a tiéd lettek, hogy te megszólítottad őket, hogy kiárasztottad rájuk szeretetedet és kegyelmedet, hogy megtörtént velük a csoda, hogy megismertek téged, és elfogadtak téged, és készek megvallani a te nevedet. Arra kérünk most, hogy szent lelkeddel jöjj, légy itt velünk ezen az Isten tiszteletem. Erősítsd meg őket, és erősítsél meg mindannyiunkat. Lelkedet árasztad kiránk. Igéddel világosíts meg bennünket, hogy ahogy énekeltünk, ne maradjunk a bűneinkben, a hiába valóságokban, hanem a szívünk odaforduljék te hozzád. Így várunk téged, Urunk, és köszönjük neked, hogy nem hiába tesszük. Köszönjük, hogy kész vagy eljönni, és meglátogatni bennünket. Igéd és szent lelked által, a mai napon is. Megnyitjuk át a mi szívünket, és kérünk, hogy jöjj és cselekedj rajtunk. Az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Istenek igéjét, melynek alapján az ő szent lelkét segítségül hívva az üzenetét hirdetni kívánom nektek. A zsidókhoz írt levél 10. fejezetéből olvasom, a 19. verstől a 21. vers, a 23. vers első részéig. Mivel pedig, testvéreim, teljes bizalmunk van a szentélybe való bemenetelhez Jézus Krisztus vére által, azon az új és élő úton, amelyet ő nyitott meg előttünk a kárpit, vagyis az ő teste által, és mivel nagy papunk van az Isten háza felett, járuljunk azért oda igaz szívvel és teljes hittel, mint akiknek a szíve megtisztult a gonosz lelki ismerettől, a testét pedig megmosták tiszta vízzel. Kedves testvérek, ez a mai vasárnap számunkra sok mindenben a gyülekezetnek az ünnepe, annak az ünnepe, hogy Isten összegyűjti az ő népét. Egyrészt a konfirmáció miatt, hiszen arról tesznek vallást ma többen, hogy Isten hogyan szólította meg őket, és hogyan gyűjtötte egybe őket, és hogyan vonta be őket az ő népébe. Másrészt pedig amiatt is, hogy ma mutatjuk be ezen az Isten tiszteleten mindazokat, akik ennek a gyülekezetnek a tagjaivá lettek ebben az évben. Aztán folytathatom, hogy még abban is a gyülekezet ünnepe, hogy délután, gyülekezeti délutánon leszünk együtt. Mégis nem annyira az Isten népéről és az Isten egyházáról fogok most szólni ennek az igének az alapján, mert nem is erről szól, hanem sokkal inkább ennek a közösségnek, az Isten népének, a gyülekezetnek a titkáról, hogy mitől más ez, mint minden közösség. És ez pedig ebben az igében abban fogalmazódik meg, hogy egy csodálatos felszólítást kapunk, hogy lépjünk be a szentek szentjébe, hogy így lépjünk be az Isten jelenlétébe. Egy közösség van az egész világon, amelyre igaz ez, akik az Isten színe előtt kell, hogy éljenek, akik arra kapnak felhívást, hogy újra és újra belépjenek az Isten jelenlétébe, és ez az Isten népe, az Isten egyháza az egész világon. Hadd mondjam azt, hogy nem magától értetődő belépni Isten jelenlétében. Ne gondolja senki azt, hogy azért, mert itt vagyunk vasárnapról vasárnapra, azért, mert a kifejezések, hogy imádkozunk, hogy Isten elé jövünk, hogy belépünk az ő jelenlétébe, ezek újra és újra elhangoznak, vagy azért, mert megköszönjük, hogy Isten jelen van közöttünk újra és újra. Ezért ez egy annyira magától értetődő dolog lenne. Ez egy annyira automatikus vagy egyszerű dolog lenne. Nem magától értetődő, erről szól ez az ige, egyáltalán nem magától értetődő. Ugyanakkor azonban elengedhetetlenül fontos. Úgy mondanám, hogy miközben egyáltalán nem triviális, a másik oldalról semmi nincs, ami felérne ezzel, semmi nincs, ami ennél fontosabb lehet, mint hogy az Isten jelenlétébe, az Isten közelségébe éljünk. Éppen ezért tehát kijárulhat Isten színe elé. Mit jelent Isten jelenlétébe belépni? Mi ennek az ára? Mi ennek a jelentősége? A zsidókhoz írt levél szerzője erről beszél. Mindez pedig úgy teszi, hogy az ószövetségi áldozati, az ószövetségi istentiszteleti kultuszt ismétli el a levél íróinak, és ennek az ószövetségi áldozati istentiszteleti kultusznak a fényében magyarázza, mondja el, hogy mit jelent ő nekik Jézus Krisztus által belépni Isten színe elé. A mostani igében pedig bátorítja őket. Bátorítja ezeket a keresztényeket, akiken különböző nagy nyomások nehezednek, hogy felhagynák már a hitüket, üldözés van, félreteszik őket emiatt, az életükkel játszanak. Bátorítja őket, hogy maradjatok meg a hitben. Járuljatok az Isten színe elé. Lépjetek be az ő jelenlétébe. A konfirmandusok számára, hadd mondjam, ez az örömhír, hogy bármikor szabad utatok van Isten színe elé, hogy teljes bizalommal jöhettek, hogy erről tesztek ma bizonyságot, hogy erről kaptok ma ígéretet, hogy megnyílt az út, és az egész gyülekezetnek erősítsen ez bennünket, amit a zsidókhoz írt levél szerzője mond. Nézzük hát, hogyan fejti ki ezt a nagy és csodálatos titkot a Szentíró. A most olvasott részek előtt a 9. és a 10. részben az ószövetségi áldozatokról ír. Különös tekintettel van az évenként bemutatott nagy engesztelő, a nagy bűnért való áldozatra. És a bűnökért újra és újra bemutatott áldozatokat hasonlítja össze Jézus Krisztus áldozatával, kereszthalálával, amely egyszer és mindenkorra megtörtént, és amely tökéletes. Ennek alapján járulhatunk mi Isten színe elé. Ahhoz, hogy ezt megértsük, szólnom kell a Szent Sátornak, illetve később a templomnak a behoztásáról. A Szent Sátor volt az Isten tisztelet helye, akkor, amikor még a pusztában vándorolt Mózes vezetésével Isten népe. Aztán eljött az az idő, amikor már Kánaánba letelepedve templomot építettek. A sátornak és később a templomnak a behoztása, ami nagyon fontos most nekünk, ugyanolyan volt. Mind a kettő két nagy részre oszlott. Az egyik volt a szentély az épületen belül, a másik meg a szentek szentje. A szentek szentjét a szentélytől egy hatalmas, nagy, vastag kárpit vagy függöny választotta el. A szentek szentjében volt a szövetség ládája. Benne voltak a szövetség táblája, a 10 parancsolat két táblája. Benne volt Áronnak kivirágzott veszélye. Benne volt egy aranyedény, amelyben a mannából volt, amit a pusztai vándorlás alatt ettek, ahogy Isten megőrizte őket. Mindez emlékeztette Isten népét, hogy Isten velük van, velük járt, őhozzá tartoznak. A szent ládának, a szövetség ládának a tetején két angyal volt kifaragva. Őket úgy nevezi itt a zsidókhoz írt levél szerzője, hogy ezek a dicsőség kérubjai, a dicsőség angyalai. Nagyon fontos. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy a két angyal között, a két angyalon lakott az ő hitük szerint Isten dicsősége, Isten jelenléte. Amikor Mózes megépítette a szent sátort, és amikor az kész lett, akkor leszállt arra Isten dicsősége, Isten jelenléte, betöltötte. És ezért Mózes, azt olvassuk, nem tudott bemenni a sátorba. Amikor aztán Salamon megépítette az ő templomát, és felszentelték, imádkoztak, Isten dicsősége, Isten jelenléte szállt le a templomra, és nem tudtak belépni oda. Tehát a szentek szentjében Isten egy különleges, megfoghatatlan módon jelen van. Isten dicsősége van ott, Isten jelenléte van ott. Az az Isten, aki azt mondja, hogy ha nem lakik kézzel csinált templomokban, mégis az ószövetségi gondolkodásban jelen van egy különös módon az ő népe között. Ott trónol a szövetség láda tetején. És erre a helyre, a szentek szentjébe senki nem mehetett be. Csak Izrael főpapja egy évben egyszer. Ezért volt ott a kárpit. A főpap egy évben egyszer, amikor bemutatta a nagy bűnért való áldozatot az egész nép nevében, miután először önmagáért mutatott be áldozatot, belépett a szentek szentjébe. Egyedül a főpap egy évben egyszer néhány rövid pillanatra állhatott meg Isten jelenlétébe, Isten színe előtt. És érezzük ennek a helyzetnek a feszültségét. Hogy egyrészt jelen van Isten az ő népe között, ott van a szentek szentjében, ott kijelenti magát. Másrészt pedig az ő népe, a zsidók nem mehetnek be elé, nem léphetnek be oda. Java részük az életükben soha nem. Miért nem? Azt mondja a zsidókhoz írt levél szerzője, azért, mert az ószövetségi áldozat sohasem tudta lelkiismeretükben tökéletessé tenni az odajárulókat. Ezért kellett évről évre bemutatni az áldozatot. Mert a lelkiismeretük sohasem lehetett tiszta. Azt, hogy Isten megbocsátott nekik abban a mélységben és szabadságban és állandóságban, hogy bármikor oda mehessenek elé, nem érhették át. Kaptak bocsánatot, de az ismétlődő áldozatok újra és újra bizonyságot tettek arról, hogy ez a bocsánat, ez korlátozott. A múlt bűnei lehet, hogy ellettek rendezve, de ők nem lettek mások még Isten szemébe. Továbbra is bűnösök, továbbra is bizonytalan, hogy mikor állhatnak meg ő előtte. sohasem érezhetik magukat arra alkalmasnak és arra méltónak, hogy a Szent Isten jelenlétébe belépjenek. Hogy megálljanak Isten előtt, mert mi van, ha a Szent Isten a maga szentségéből igenis ítélettel válaszol az ő bűnös életükre nézve. És ezt jelképezte a kárpit. A kárpit a szent sátorban, a kárpit a templomban, a kárpit a következő templomban mindig azt jelképezte, hogy nem nyílt meg az út Isten jelenlétébe, hogy nem nyílt meg az út Isten színe elé a maga teljességében. Ez az érzés, amit ők érezhettek, ez a fal, hogy van Istennel kapcsolat, de nincsen egy egészen mély bizonyosság és közelség vele. Ez az érzés, ez ott van nagyon sokaknak a szívében. Hadd mondjam így, ott van nagyon sokaknak a szívében. Ahogy a zsidókhoz írt levél szerzője mondja, hogy az az áldozat nem tudta lelkiismeretében tisztává vagy tökéletessé tenni az odajárulókat. Hogy igazából Isten színe elé, Isten jelenlétébe azt kívánkozik. Az jut el az imádságaiban ide. Azt találkozik Isten jelenlétével egy Isten tiszteleten, akit a saját szíve nem tart vissza. Akit a saját rossz lelkiismerete nem tart távol. És annyira sok ember van, aki vágyna az Isten jelenlétébe, vágyna az Isten színe elé, vágyna arra, hogy találkozzon vele. De ott van a fal, mint ahogy ott volt az Ószövetségben a kárpit. Nem tud belépni, mert nem szabad és nem tiszta a lelkiismerete. Ha így érzel, akkor azt halld meg, hogy amiről ez az ige beszél, amit felolvastunk, hogy nekünk is, akiknek teljes bizalmunk van belépni a Szentek Szentjébe, járuljunk hozzá, lépjünk be. Valami olyanra hív fel a zsidókhoz írt levél szerzője, ami soha korábban meg nem adatott az Isten népének az Ószövetségben. Vagy talán ami soha korábban meg nem adatott te neked. Mert ott van minden, ami távol tart. Még mielőtt arra hívnálok benneteket, hogy hát akkor lépjünk be. Azért gondolkozzunk el azon, hogy miért nem léphettek be az Ószövetség népének tagjai. Miért volt ott a kárpit? És hogyan nyílik meg az út? Azt mondja a zsidókhoz írt levél szerzője, hogy Jézus Krisztus által, az ő vére által, a kárpiton, azaz az ő testén keresztül nyílt meg az út. Mit jelent ez? Azt írja korábban a zsidókhoz írt levél szerzője, hogy vérontás nélkül nincs bűnbocsánat. És ez egy alapvető törvény. Azzal nem ügött, hogy Isten az ő népének az Ószövetségben nem bocsáthat meg csak úgy. És ez ugyanígy van most is. Isten nem mondhatja azt, hogy az ő népének, hogy vétkeztetek, áthágtatok az én akaratomat, az én törvényemet, nem számít, megbocsátok. Hanem az egész ószövetségi áldozati kultuszba az volt beírva, azért kellett újra és újra állatokat áldozniuk, hogy emlékezzenek rá, hogy a bűnért halál jár, de Isten életet akar. Nem mintha Istennek kellettek volna azok az állatok, nem mintha Isten azért bocsátott volna meg, mert bikákat meg tulkokat vágtak neki, és áldoztak volna. Ahogy a zsidókhoz írt levél szerzője mondja, ez csak emlékeztette a népet, ez csak a földi mása volt az igazinak, a mennyeinek, annak, amikor majd Jézus eljön és bemutatja az áldozatot. Az egész gondolkodásban ott van az, hogy ahhoz, hogy valaki belépjen Isten jelenlétébe, ahhoz, hogy valaki megtisztuljon, hogy képes legyen, vagy hogy joga legyen belépni Isten jelenlétébe, ahhoz áldozatra van szükség, ahhoz egy életnek oda kell adatnia, ahhoz valaki vérének ki kell ontatnia, mert vérontás nélkül nincs bűnbocsánat. Miért Jézus vére által lépünk be Isten jelenlétébe? Azért, mert azt az áldozatot, amely ismétlődött évről évre, újra és újra, felváltotta Jézus egyszeri és tökéletes áldozata. Amikor ő, mint az igazi főpap, bement a mennyei Szentek Szentjébe, hogy bemutassa az áldozatot. Mi ez az áldozat? Magán mutatja be, önmagát áldozza oda. Ahogy a kárpit takarta Isten dicsőségét, úgy rejtette el Jézus teste az Isten dicsőségét sokak számára. De aztán lejött az a nap, amit Márk evangéliumában olvastunk, amikor Jézust elítélik, megfeszítik, és amikor Jézus kileheli az ő lelkét. És amikor Jézus felkiáltott és meghalt, akkor a templom kárpitja ketté hasadt. Ami azt hirdette, hogy szabad az út Isten jelenlétébe. És kedves testvérek, nézzetek mindig úgy erre a falra, ami itt mögöttem van, hogy ez ezt jelképezi. És ma ezért lett így díszítve. Emlékeztessen bennünket mindig ez arra, hogy a templom kárpitja ketté hasadt. Hogy Jézus halála által ledőlt az a fal, ami Isten, a Szent Isten és a bűnös ember között van. Szabad az út az ő jelenlétébe, az ő vére által, az ő halála által beléphetünk oda. Azt mondja erről az útról a zsidókhoz írt levél szerzője, hogy ez egy új és egy élő út. Hogy Jézus egy élő út az atyához. Hogyan értsük ezt? Szembe azokkal a holt cselekedetekkel, ami számára holt cselekedet volt, hogy évről évre bemutatják az áldozatokat, hogy évről évre elmennek a templomba, de nincs meg ez az élő közeli kapcsolat. Nincs meg ez a szabad és tiszta lelkiismeret, amivel Isten színe elé járhatnak. Élő út. De sokak számára egy halott dolog a kereszténység. Akik mennek és imádkoznak, és valami úgy működik, de nem él. Mert nincs ott az a szabadság, hogy belépj az Isten jelenlétébe, hogy találkozzál vele. Nincs az a bizonyosság a szívedben, hogy megtisztultál a rossz, a gonosz lelkiismerettől. Akkor ez egy halott dolog. Amikor ezt hirdeti számunkra ez az ige, hogy megnyílt az út, szabad és egy élő út van, akkor arról van szó, hogy a kereszténység nem vallás, gyakorlás. Ez az öt ember nem arra tesz most fogadalmat, hogy pusztán valami vallást fog majd követni, hanem arra, hogy a Krisztussal való élő kapcsolatban élnek és vele járnak, hogy őt követik, hogy szabad az út Isten jelenlétébe. Hogyan mehetünk be? Miért mehetünk be? Ha akkor nem mehetett be Isten színe elé a tisztátalan, a bűnös, az elveszett, ma bemehet? Hogyan mehetünk mi be? Tudjátok, erre az a válasz, hogy amikor ezen az úton megyünk, ami Krisztus halála által nyílt meg a számunkra, akkor Jézuson keresztül megyünk. És amikor Jézuson keresztül az ő nevében, az ő bocsánatát elfogadva, az ő kegyelm által átmosva megyünk Isten színe elé, akkor nem úgy érkezünk meg, ahogy indultunk. Azaz Isten, az Atya Krisztusban tekint ránk. És amikor rád néz, akkor közted és maga között ott látja Jézust és az ő keresztjét, az ő bűneinkért való helyettes áldozatát. És ezért, amikor elé megyünk Jézusban, akkor Jézus minket, mint a mi nagy főpapunk, úgy ad az Atya színe elé, Atyám, itt vannak azok, akiket én megtisztítottam, akikre a véremet kiontottam, akik számára a bocsánatát, az igazságot, a megigazulást megszereztem. Nézd, Atyám, az én nevemen keresztül mennek ők hozzád, én bennem mennek ők te eléd. És az Atya, amikor ránk néz, akkor az ő fiát látja. Az ő tökéletes igazságát, engedelmességét és tisztaságát. Nem azért, mert magunkban azzá lettünk, hanem azért, mert hitünkben a lélek munkája által Krisztussal egyé lettünk. Most jött el a pillanat, hogy meghirdessem. Szabad az út. Szabad az út mindenki által, aki itt van. Akár először, akár újra. Ha Jézusban, ha Jézuson keresztül tudsz jönni. Szabad az út Isten jelenlétébe. Ő megtisztít a gonosz lelkiismerettől. Ő megszabadít a rossz lelkiismerettől. Az ő megbocsátó szava formálhatja az életedet, a lelkedet. A kételj, a bizonytalanság, a fal, ami ott van közted és közte, egyszer és mindenkorra ledőlhet. Ezért mondja hát a szerző, hogy teljes bizalommal járulhatsz Isten elé, mivel pedig atyám fiai teljes bizalmunk van a szentélybe való bemenetelhez Jézus Krisztus vére által. Járuljunk azért oda igaz szívvel és teljes hittel. Teljes bizalom. Ez a szó, azt mondják bibliamagyarázók, hogy ez a szó a görög városállamokban a polgárnak a demokratikus jogára utal, arra a kiváltságra, hogy nyíltan, bizalommal, szabadon szólhat. Hogy elmondhatja a véleményét. Hogy akinek nem volt polgárjoga, az nem szólalhatott meg. De akinek igen, az teljes bizalommal és szabadsággal szólhatott. De talán jobb, hogyha máshol próbáljuk megérteni ezt. Amikor valaki igazán bízik bennünk és szeret minket. És talán legjobban még ezt akkor látjuk, amikor még annyira nem sikerült ezt lerombolni az egész pici gyerekeinkben. Amikor teljes bizalommal jön. Ez az a bizalom, amiről beszél, hogy így mehetsz Istenhez. Ez a te kiváltságod, hogy szabadon, bizalommal, megtisztított lelkiismerettel, őszinte lélekkel mehetsz az Isten jelenlétébe. És ez az egyház titka. Mert egyedül ez az, ami bennünket összetart. Mert ez az a láthatatlan titok, ami miatt az Isten népe és más, minden más közösségtől, hogy Krisztusban vele találkozunk újra és újra, és ez visszasugározhat egymásra. Tehát az Atya bennünket, benneteket vár. Az út megnyílt. Az út szabad. És innentől már csak a tiéd a döntés, hogy belépsz-e az Isten jelenlétébe. Ti pedig, akik ma konfirmáltok, illetve keresztelkedsz, kedves Bea, írja a Szentlélek a szívetekbe ezt, hogy akármi történik a következő években és évtizedekben, teljes bizalmatok lehet az Isten színe elé járulni. Örömben és bajban, küzdelemben és nehézségben, sikerekben teljes bizalommal mehettek az ő színe elé, mert a Krisztusban tökéletesen eleget tett minden bűnötökért. Így jöjjünk hát, és így buzdítsuk most egymást a következő énekkel. Jöjjünk a Szentek Szentjébe, lépjünk be az ő jelenlétébe, hogy aztán majd az Isten jelenlétébe legyünk mindannyian, amikor fogadalmat és hitvallást tesznek a mi testvéreink. Amen.
Istenünk, leborulunk előtted, mert te valóban szent, hatalmas, félelmetes Isten vagy. A dicsőségben lakozol, és hozzád semmi tisztátalanság, semmi hamisság, semmi smuhákolás nem fér. Te szent vagy, szent és győzedelmes. És amikor azt énekeljük, hogy szent kezeket emelj fel, akkor érezzük, hogy a mi kezeink nem szentek és nem tiszták. Hogy olyan sok minden van, ami elválaszt bennünket a te szentségettől. Ami gondolataink, ami érzéseink, ami szavaink, ami önmagunk körül való forgásunk, ami egész lelkületünk sokszor olyan messze van a te szentségettől, a te ragyogó tisztaságodtól. És mégis leborulunk most előtted, és megköszönjük azt, hogy amit a bakok és a bikák és a bárányok vére nem tudott megoldani, amit nem tudott megadni ezeknek az állatoknak az áldozata, azt te elvégezted Jézus Krisztusban, a te szent fiadban. Leborulunk előtted, Jézus, és köszönjük azt, hogy azért jöttél el, hogy a te egyszeri tökéletes áldozatoddal megnyisd az utat a Szentek Szentjébe, hogy megnyíljon a kárpit, hogy mi rád nézhessünk, és minden méltatlanságunkat, minden bűnünket és nyomorúságunkat te eléd hozhassunk. Istenem, eltaszítasz a te szentségednek a dicsőségével, hanem magadhoz ölelsz, és átveszed mindazt, ami bennünket tisztátalanná tesz, és mi tisztán, szentként mehetünk tovább az Atya jelenlétébe. Köszönjük ezt neked, áldunk érte, leborulunk előtted, és hódolunk téged. Magasztalunk, és imádunk, és arra kérünk, hogy készítsd ezt el a mi szívünkbe, hogy ne csak szavak maradjanak, hanem valóban a mi hódolatunk beragyogja ezt a karácsonyi ünnepkört, és tovább vigyen a hétköznapokba. Köszönjük, Atyánk, hogy a te jelenlétedben lehetünk. Ragyogtasd ránk a te dicsőségedet, hogy így tudjunk kilépni a templomból, így tudjunk hazamenni, és így tudjunk a te dicsőségednek a hordozói lenni, ott, ahova állítottál bennünket. Hiszen az egész világ sóvárogva várja az Isten fiai megjelenését, tégy bennünket világító lámpásokká, és áld meg ezt a nyomorgó, nyögő, fájdalommal küzdködő világot. Add a te szeretetedet és a te békességedet. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.